rendelt valamit és kért egy telefonérmét, a kávéházak nem szokták előre kérni a pénzt. Ezek után maga segítségére sietett. Miért nem bízta a lány ügyét a kerületi rendőrkapitányságra? Azért nem, mert akkor valami gyanúja támadt, de elhatározta, hogy ezt nem mondja el a rendőrfőnöknek. Egyébként is úgy döntött, hogy ezután már csak akkor beszél, ha elengedhetetlenül szükséges. Nos, főfelügyelő úr, kezdte Amaz, az illető korántsem vidéki lányka, és az ő története semmiben sem hasonlít a magáéra. Ma reggel Monsieur Jean-Baptiste Priort nyugtalanította, hogy az unokahúga nem jelent meg a reggelinél. Kiderült, hogy nincs a szobájában sem. Reggel 8:30 érkezett meg, feldúlt volt, szinte rémült. Amikor elbeszélte, mi történt vele, a miniszteri tanácsos úr úgy felizgatta magát, hogy nyomban közvetlenül a belügyminiszternek telefonált. Ezek után engem is tájékoztattak az ügyről, megbíztam egyik gyorsírónkat, hogy foglalja írásba a Mademoiselle Prior vallomását. Magának 3 éve van még a nyugdíjig, megré. A felügyelőnek pardon szavai jutottak az eszébe. Mondja csak, találkozott-e pályafutása alatt? Igen. Most megismeri a tökéletes gonoszságot, amikor a rosszat kizárólag a rosszért teszik, és a gazságot az igazság teljes ismeretében követik el. De vajon ki tette ezt vele? Mit vár most tőlem, rendőrfőnök úr, a lemondásomat? Kénytelen lennék elfogadni. Mi akadályozza meg benne? A rendőrfőnök válasz helyett ezt mondta. Olvas el Mademoiselle Nicole Prior gépelt vallomását, lesz szíves a legapróbb részletekig írásban elismételni a történetnek azt a változatát, amelyet nekem most elmondott. Természetesen megtiltom, hogy háborgassa Mademoiselle Priort, és bárkit is faggasson róla. Ha megkaptam a vallomását, majd hivatom. Az ajtóhoz ment, kinyitotta arcán, még mindig ott ült egy halvány mosoly. Megré nem szerette, a liftet gyalog indult el, 3-4 lépést tehetett már lefelé a fehér márvány lépcsőkön, amikor ismét kinyílt mögötte az ajtó. A félkarú altis szólt utána, aki nem járhatott teniszezni reggelenként, mint a főnöke. A rendőrfőnök úr kéri önt, főfelügyelő úr, hogy egy pillanatra menjen még vissza hozzá. Megré egy darabig nem mozdult, azon tűnődött, hogy megtegye-e azt a néhány lépést fölfelé, vagy inkább folytassa útját, végül rászánta magát, újra átment az előszobán, a rendőrfőnök maga nyitott ajtót. Az imént elmulasztottam határozottan a tudomására hozni, hogy nem szeretném, ha a bűnügyi rendőrségen a legcsekélyebb mértékben is híre menne az ügynek. És még kevésbé, ha a sajtóban akár a leghalványabb visszhangja volna. Ezért maga a felelős személyesen. Mivel a főfelügyelő nem mozdult, a rendőrfőnök egy elbocsátó gesztus kíséretében még hozzátette. Köszönöm, főfelügyelő! Én is köszönöm, rendőrfőnök úr. Mondta volna ezt Megré, vagy nem is mondta? Nem tudott visszaemlékezni rá, kiment. Megint találkozott az altiszttel, intett neki, és most már valóban lement a márvány lépcsőn. Amint kiért, szinte megdöbbent, hogy újra érzi a nyár melegét, viszont látja a napfényt, a járókelőket, a nőket és férfiakat, az autóáradatot, megint a mindennapi élet illata és színei veszik körül. Hirtelen görcs szorította össze a melkasát, gépiesen odatette a kezét, ahogy a szívbetegek szokták, és megállt egy pillanatra. Pardon azt állítja, hogy nincs semmi különösebb baja, ezeket a görcsöket a légszom idézi elő. Azért a rohamai eléggé aggasztóak voltak, különösen, ha szédülés is járt velük. A tárgyakat, a járókelőket, mintha egy elmozdult vagy rosszul exponált fényképen látta volna, nem voltak teljesen valóságosak. A körút sarkán volt egy eszpresszó, egyik oldalán az ablakok a rakpartra nyíltak, Megré évek óta ide tért be, ha fel akart hajtani egy pohár italt, most is bement. Sört kér, főfelügyelő úr? Megré nehezen lélegzett, homlokát ellepte az izzadság. Aggódva nézte magát a tükörben, a polcon sorakozó üvegek között. Nem, konyakot. Már nem vörös volt az arca, inkább sápadt, tekintete pedig merev. Kis konyakot vagy fél decit hozzak, fél decit, vetette oda. Hangja ironikus volt, mert megint Pardon jutott az eszébe. Furcsa, hogy az a látszólag közönséges hétköznapi beszélgetés a barátjával most ilyen nagy jelentőségre tett szert. Az orvos neki azt tanácsolta, hogy igyék kevesebbet, ugyanakkor ő a felesége megnyugtatására otthon szivarozott, ugyan, de alig tette ki a lábát, már is cigarettára gyújtott. Találkozott-e a pályafutása alatt született bűnözővel, gonoszsággal, pusztán a gonoszságért, erre a gondolatra eltűnt Megri arcáról a gúnyos mosoly. Még egyet, François! Kiáltotta a pincérnek. Az óra 11:40-et mutatott, nem egészen fél óra alatt zajlott le minden, és mégis, mintha egy szakadék választana el őt az eddigi életétől. Régen volt értelme az ilyenféle szavaknak, múlt jelen, azelőtt, azután, és most mit jelent számára az azután? A környezetét továbbra is homályos foltokban látta, és ha most itt esne össze az eszpresszó kőpadlóján a pálinkát iszogató emberek között, akik ügyet sem vetnek rá, ugyan Megré, csak semmi érzelgősség, semmi gyerekesség. Hát azok a férfiak, akiket ő hallgatott ki az irodájában, vajon közülük hány érezte úgy, hogy a szíve gyorsan kalapál, vagy éppenséggel eláll a szívverése, ilyenkor a főfelügyelő az illetőnek szintén konyakot adott, amelyet ott tartott a fali szekrényben. Mennyivel tartozom? Kérdezte. Fizetett, melege volt. Hőség volt valójában is. Az emberek sűrűn törülgették a homlokukat zsebkendőjükkel. Miért nézett rá François olyan furcsán, mintha legalábbis hirtelen megváltozott volna rajta valami? Nem, dülöngért nem volt részeg, két konyaktól nem lehet berúgni, még ha fél deci is. Megré rendesen megvárta a zöldjelzést, és csak akkor ment át az úttesten, majd elindult a Quai de Afrvé felé, a 38-as szám irányában. Már nem haragudott arra a taknyos rendőrfőnökre sem, pedig az előbb még igencsak szerette volna, ha közelebbről megismerkedik az öklével, de a rendőrfőnök ebben az ügyben eszköz volt csupán. Az igaz, hogy nem szerette a régi vágású rendőröket, a kerületi rendőrfelügyelők között. Megré volt az utolsó ebből a fajtából. Végignézte, mint a régiek egymás után nyugdíjba mennek, és hozzá kellett szoktatnia magát a fiatal arcokhoz, na meg mesterségének újmódi fölfogásához is. A régiek közül már csak az öreg Barnacle maradt meg a bűnügyi rendőrségen. Ő már abban az időben is felügyelő volt, amikor Megré a Quai de Orfèvre került. Beosztása azóta sem változott, mivel egyetlen vizsgát sem sikerült letennie. Barnacle-t Nátásnak hívták a társai, mert örökösen meg volt fázva. Nagylábúnak is becézték, sohasem talált a méretének megfelelő cipőt. Komolyabb feladatokat nem lehetett rábízni, mindig kitűnően bevált, mondjuk, mint porszívó árus. Minden ajtón bekopogtatott, kikérdezte a házmestereket, és az egész utca lakóit megfigyelte. Szegény Barnacle, Megré még sohasem érezte olyan közel magához, mint éppen most. Barnacle felügyelő 3 év múlva hagyja el a szolgálatot, s vajon Megré? Üdvözölte a kapunál szolgálatot teljesítő rendőröket, lassan ment felfelé a lépcsőn, félúton meg is állt, mert megint úgy érezte, hogy a szíve rendetlenül kalapál. Bement az irodájába, becsukta az ajtót, és úgy nézett körül, mint amíg sohasem látta volna ezt a szobát, pedig mindent nagyon is jól ismert benne, a legapróbb részletekig. A körülötte lévő tárgyak a hosszú évek során az állandóság és az örökké valóság látszatát öltötték magukra. Megré erős kísértést érzett, hogy kinyissa a fali szekrényt, melyben nem csak a mosdókagyló, hanem az a híres konyakos üveg is ott volt, az elbizonytalanodó ügyfelek bátorítója. De csak megvonta a vállát, és benyitott a felügyelőkhöz. Nincs semmi újság, gyerekek. Ugyanúgy néztek rá, mint az imént, François a bárpincér. Luca állt föl a székből. Megint betörtek az egyik ékszerüzletbe, mondta. Foglalkozz te az ügyel, jó? Felelte Megré. Csak állt ott, és közben úgy érezte, hogy álom és valóság között lebeg. Hív fel a feleségemet, és mondd meg neki, hogy nem megyek haza ebédre, és mielőtt elmégy, rendelj néhány szendvicset meg sört.